Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szentigét, amit anyaszentegyházunk a mai ünnepre, feltámadás ünnepére, ige hirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk János evangéliumának 20. fejezetében, az első 10 versben a következőképpen. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomába megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Amen. Kedves testvéreim, ha megnézzük ezt a templomot, akkor azt látjuk, hogy ebbe a templomba 4 ajtón keresztül lehet bejönni. Itt van 4 erős, szép ajtó. Itt állnak már több mint egy évszázada, és ezeken az ajtókon keresztül lehet bejönni ide az Isten jelenlétébe. Számomra 2 ajtó különösen is sokat jelent, hiszen arra a 2 ajtóra az van kiírva, hogy Vitéz Mihály készítette 1866-ban, aki nem volt más, mint az én szépapámnak a testvére. Templomajtók. Erősek, szépek, és legalább az a 2 1866 óta itt áll. Rajtuk keresztül lehet belépni az Isten jelenlétébe. Mindezt azért mondom, mert ezen a mai reggelen a templom ajtóknál sokkal nagyobb, sokkal szentebb és sokkal csodálatosabb ajtókról lesz szó. Mert a mai igénk arról szól, hogy volt egy ajtó, amit ezen a mai reggelen maga Jézus Krisztus nyitott ki. Ez az ajtó, amiről szó lesz az ige hirdetésben, ez egyszerre ronda, egyszerre ijesztő, egyszerre rémisztő és egyszerre rettenetes, és egyszerre csodálatos és végtelenül gyönyörű. Egyrészt ez az ajtó nagyon-nagyon csúnya, mert az egyik oldalon a halál néz vissza róla. A halál, amelyet bár az Isten nem akar, de vár ránk életünk végén. A halál, amely még a keresztény ember számára is rettenetes dolog, sehol nem mondja a Biblia azt, hogy ez szép lenne, hogy az ember számára egy jó dolog lenne. Kedves testvéreim, meghalni nem jó dolog. Igen, az ajtónak az egyik fele az ilyen, ez van az egyik oldalán. A másik oldala viszont csodálatos, mert ott a mennyország fénye ragyog át a nyitott ajtónak a szárnyain keresztül. Ez az ajtó ember által elképzelhetetlen módon és erővel be volt zárva. A világirodalom legnagyobb hősei és a legmodernebb filmek legnagyobb sztárjai közösen se tudták volna kinyitni ezt az ajtót. Egyedül Jézus Krisztus tette meg ezen a mai reggelen. Hogy történt mindez? Hogy nyílt ki recsegve, nyikorogva, de mégis diadalmasan ez a lezárt ajtó? A válasz így szól, végtelenül szépen, méltóság teljesen és nyugodtan. Így nyílt ki a mennyország kapuja számunkra 2000 éve húsvét reggelén. A kapunyitás, vagyis Jézus feltámadásának első tanúja János evangéliuma szerint egy nő volt, magdalai Mária. Nem megdöbbentő mindez. A világ történelem legnagyobb csodáját, nem Kajafás, vagy a római birodalom császára, vagy valami hatalmas ember látta, hanem egy egyszerű nő. Ki volt ez a nő? Sokat gondolkoztak már ezen, és sok butaságot is mondtak már. Nézzük meg röviden ennek az asszonynak a személyét. Bizonyára Miriamnak nevezték ezt a hölgyet, ami a Máriának az arám megfelelője volt. És mielőtt elkezdenénk az ő személyével megismerkedni, két dolgot felejtsünk el. Van két dolog, amit Mária Magdalnával kapcsolatban elő szoktak hozni, és mind a kettő hazugság. Az egyik egy most felkapott, nagyon híres legenda, amelyik Mária Magdolnát Jézus Krisztus feleségeként hozza elénk. Hogy ő nem volt más, mint Jézus felesége. Szinte hetente látunk egy-egy tévéműsort, ahol ezt próbálják mutatni, különböző mindenféle légből kapott bizonyítékok alapján, pedig már a neve is nagyon-nagyon beszédes. Az akkori szokásnak megfelelően egy hölgyet, vagy a férjéről, vagy valamelyik fiú testvéréről nevezték el. Ezt a hölgyet pedig különös módon arról a városról, ahol ő élt, vagy ahol született. Ez mutatja, hogy ez az ember, ez a hölgy nem volt házas, sem Jézus nem volt a párja, sem bárki más. A másik tévedés az, hogy Mária Magdolnát azonosítani szokták azzal a bűnös nővel, házasságtörő asszonnyal, aki megmosta és megtörölte Jézus lábát. Erre nincs bizonyíték se a Bibliában, se a korai egyházatyáknál. Az első, aki Máriáról, mint prostituáltról beszél, az Nagy Gergely pápa volt, csak nem 400 évvel később egy igehirdetésben szólt így. Ez azért történhetett meg, mert a nyugati hagyomány összefüggésbe hozta a Simon házába lévő bűnös nőt Mária Magdolnával. De az ortodox egyházban ezzel szemben megtartották Máriáról azt a képet, amivel a Szentírásban is találkozunk. Ő volt az, aki Mirhádhoz, Jézus sírjához, és aki az első tanúja volt a feltámadásának. Ki volt ez a nő? Tudjuk, hogy egyike volt annak az asszonyokból álló csoportnak, akik elkísérték Jézust galileai útján, és közben szolgáltak neki. Ezt megelőzően ezek az asszonyok gyógyulást nyertek. Volt három nagyon jól szituált és gazdag asszony, akinek a nevét följegyzi Lukács evangéliuma. Az egyik a Magdalai Mária volt, a másik Johanna, a harmadik pedig Zsuzsanna, Heródecs kincstárnokának, Kúzának a felesége. És azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy Jézus betegségből és gonosz lelkektől szabadította meg ezeket az asszonyokat. És ez a Mária, amikor ezt átélte, azt mondta, Uram, én szeretnélek téged szolgálni, és szeretnélek követni, és ezért a vagyonából segítette Jézusnak a működését, és Jézus tanítványaként követte őt vándorlásai közepette. Mária ezeket a dolgokat megtette, és így találkozunk vele ott a keresztnél is. Nagyon szép történet ez, de azt látjuk, hogy a zsidók számára Mária mégsem volt hiteles. Pál apostol a korintusi levélben felsorolja mindazokat, akik Jézus feltámadásának a tanúi voltak. Évtizedekkel később írja ezt a levelet az események után, és Máriát nem írja. Ír Péterről, Jánosról, Jakabról, a tanítványi körről, az 500 férfiről, de Magdalai Máriáról nem, mert abban a korban egy nőt nem lehetett tanúként elfogadni. Igaz, hogy ő volt az első tanú, de ennyire nem vették őt komolyan abban az egyházban. És most itt áll előttünk ennek a nőnek a képe, és nézzük meg azt, hogy miként került annyira közel ehhez a csodás eseményhez, amikor kitárult a mennyország ajtaja számunkra. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz. A görög szöveg szerint porroly volt ez az idő, vagyis nagyon-nagyon korán hajnal, amikor Mária megérkezett a sírkertbe. És tegyük fel a kérdést, miért ment Mária a sírhoz? Sokan azt mondják, hogy a végtisztességet akarta megadni Jézusnak. Meg akarta mosni a testét a vértől, és be akarta kenni illatos olajjal és balzsammal. Megvárta, míg korán hajnalban az őrök kinyitják Jeruzsálem kapuit, és kiment a sírhoz, hogy megtegye azt, amit nagypénteken délután nem bírt megtenni. De valóban hihető ez a történet, hiszen Magdalai Mária pontosan tudta, hogy egy több mázsás kő választja előtt Jézus Krisztustól. Azt gondoljuk, hogy ő azért ment ki, mert azt hitte, hogy majd egyedül elgörgeti ezt a követ, különösen korán hajnalban, amikor senki nincs ott. Én nem hiszem, hogy ezért ment ki. Valami egészen más vitte őt a sírhoz. Ha visszanézzük a nagy hét előtti hónapok eseményeit, akkor megértjük a választ. Mária és Jézus között egy nagyon szoros kapcsolat volt. Nem férj és feleség kapcsolat volt ez, valami egészen más. Mária az egész életét odaadta Jézus Krisztusnak, odaadta az ő vagyonát, odaadott mindent, és a férfiakat megszégyenítve elment egészen a kereszt halálig. És ez a fajta őszinte és mély ragaszkodás vitte oda a sírhoz. És gondoljunk bele, hogy ez mennyire emberi. Mária talán csak egy picit sírni akart a sírnál. Talán csak le akart ülni egy kőre Jézus Krisztus közelébe. Talán csak vissza akart emlékezni az elmúlt hónapokra. Kedves testvérem, te is felkeltél ezen a mai reggelen, még ha nem is hajnalok hajnalán, és valami miatt eljöttél ide. Nem tudom miért. Talán a megszokás, a tisztelet, az ünnep megfakult, de még számodra élő szépsége hozott el ide. Talán te is csak sírni akarsz egy régi történeten, lezárni, ami elmúlt, és soha nem tér vissza. Talán csak le akarsz ülni egy padra, egy templompadra, Jézus közelébe, pihenni egy percet, s rohanni tovább, elfeledve és hátrahagyva az üres sírt. Talán csak vissza akarsz emlékezni az elmúlt hónapokra, amit átéltél jót és rosszat, erőt gyűjteni addig, amíg majd karácsonykor újra eljössz, hogy újra erőt meríts. Mária könnyeivel küszködve vagy éppen zokogva ment a sírhoz, rászakadta mindennek vége rettenetes érzése, Jézus halott, és a tanítványai sem adnak már erőt. Nem volt ezzel egyedül. Hogy átéljük Mária helyzetét, hagy hozzak elő két szomorú tanítványt, akik ugyanilyen lelki állapotban indultak haza az Emmaus nevű kis településükre. Két tanítvány elindul, Jézus melléjük szegődik, ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálembe, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük Jézus. Ők így válaszoltak, az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt szóban és tettben, hatalmas Isten és az emberek előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Reményvesztett Mária, reményvesztett Kleopás, és reményvesztett orosházi gyülekezet. Talán már csak ennyi maradt. Erre szomorúan megálltak. Húsvét reggelén szomorúan megálltak néhány percre a templomba. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Hányan és hányan lehetnek ilyen érzésekkel a szívükbe, pedig én abban reménykedtem, hogy meggyógyulok, pedig én abban reménykedtem, hogy nem fog meghalni, pedig én abban reménykedtem, hogy ez a húsvét már szebb lesz, mint az eddigi, pedig én abban reménykedtem, Jézus, hogy te fogod megváltani az én életem, és talán nem történt semmi. És úgy vagyunk együtt, mint ez a Magdalai Mária, aki elmegy a sírhoz, de talán csak a szomorúságát viszi magával, talán csak egy picit le akar ülni, talán csak egy picit sírni akar. És mennyire ismerős ma is ez, emberek kimennek a temetőbe és leülnek egy sír mellé, és abban bíznak, hogy így egy picit talán valami kis kapocs megmarad, amíg itt maradtak és az előre mentek között. Mária is csak erre vágyott, egy kis emlékre, egy icipici kis kapocsra. És ami igazán csodálatos, hogy Mária ezen a reggelen nem könnyeket és emlékeket kapott, hanem ennél sokkal, de sokkal többet. Részese lett Jézus Krisztus feltámadásának. Talán furcsa a kérdés, kedves testvéreim, de van egyáltalán feltámadás ebben a történetben? Tanítványok jönnek, mennek, szaladnak, rendeznek egy kis húsvéti futóversenyt, benéznek a sírba, üresen látják, hát hol van itt a feltámadás? Nem véletlen, hogy a második században fennmaradt egy zsidó irat, ami ezt írja: egy bizonyos Jézust, egy galileai szekta prédikátort mi megfeszítettünk. Tanítványai azonban éjjel ellopták őt a sírból, ahová a keresztről való levétel után helyezték. Azért tették, hogy szakadást és meghasonlást okozzanak az emberek között azzal a hírrel, hogy ő feltámadt a halottak közül, és felment a mennybe. Igen, ott van egy üres sír, lehet bizonyítékokat hozni, hogy ez már elég, hogy Jézus feltámad, de valóban elég ez nekünk? Valóban Jézus nem csak tetsz halottként kiszökött éjszaka a sírból? Fontos ez a kérdés, ami számunkra, mert tudatosítani kell, hogy mi nem egy üres sírba hiszünk. Nem egy üres sírt imádó szekta vagyunk, akik összejönnek, és azt mondják, jaj, de jó, üres volt a sír, Jézus biztos feltámadt. Nekünk ennél sokkal többünk van. Nem csak üres sírba hiszünk, hanem valami sokkal, de sokkal többe. Persze lehet mondani, hogy egyfajta bizonyíték az, hogy a leplek ott maradtak, hiszen ha zsidók lopták volna el Jézus testét, akkor biztos, hogy nem csomagolják ki, mert nem értek volna holttesthez, mert azáltal tisztáltalanok lettek volna. Lehet ilyen kis bizonyítékokba kapaszkodni, de itt egészen másról van szó. Mert ezek a tanítványok nem az üres sírba hittek. Nézzük meg ezeket a reményvesztett embereket. Jézus Krisztusról megy a hír, hogy feltámadt, és mi történik? A 11 tanítvány bátran kirohan. 9-en ott maradnak ugyanolyan gyáván, mert azt mondják, nekünk mondhatja egy nő, hogy Jézus feltámadt, ez kevés. Többre van szükség. Két tanítvány van, aki kiszaladt, Péter és János, a többiek még ennyi időre sem merték elhagyni a rejtek helyüket. Feltámadás, üres asszonyi fecsegés. Feltámadás, megcsalt szenvedők káprázata. És nézzük meg Mária Magdolnát, ő sem hisz. Elszalad a tanítványokhoz, és mit mond? Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. És keresi a kertészen, keresi mindenkin, akiről azt hiszi, hogy valamit tudhat róla, mert egyszerűen nem tudja elhinni. És így vagyunk talán mi is. Feltámadás, rég volt, mit kezdjünk mi ezzel? És kedves testvéreim, nem is fogjuk elhinni addig, amíg személyesen nem jön szembe Jézus Krisztus. Amíg nem szólít meg minket, amíg nem szólít minket nevünkön, mert mi nem valakiben, nem valamiben hiszünk, hanem valakiben. Mikor törik szét Mária szívének keménysége? Amikor személyesen találkozik Jézussal. Amikor ezt mondta, hátrafordult és látta, hogy Jézus ott áll, nem ismerte hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. És megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabuni, ami azt jelenti mester. Ezen a mai húsvét reggelen Jézus Krisztus semmi más nem szeretne, mint néven szólítani minket. Mi hátrafordulunk, egyszer csak ott áll a mester, aki egészen más, mint földi életében, már feltámadottként van jelen, és néven szólít minket. Minket, akiket itt vagyunk személy szerint. Akkor is, ha talán hitetlenkedve ülünk a templompadba, akkor is, ha kételjeink vannak, akkor is, ha úgy érezzük, hogy a gyásznak, a magánynak, az anyagi problémáknak a terhe sokkal elősebb, most szembenéz velünk Jézus Krisztus. Gondoljuk el, milyen csodálatos lehetett Máriának. Tele van félelmekkel, kétségekkel, és egyszer csak látja azt a szempárt, amelyik megszólította őt. Látja azt a Jézus Krisztust, ahogy azt mondja: Mária. Ezt teszi ma Jézus Krisztus velünk is. Szembefordul, és valamit kérdez. Azt kérdezi: asszony, miért sírsz? De azt is kérdezi: te gyermek, te fiatal, te férfi, miért sírsz? Legyen vége a sírásnak, én itt vagyok, élek, feltámadtam. És ezek az emberek azonnal látták, hogy ez nem fantázia, nem az elkeseredés játszik az emberrel, hanem személyesen látják Jézus Krisztust. Tegnap, akik itt voltak az istentiszteleten, nagyszombaton, hallották, hogy Esperes úr arról beszélt, hogy mennyire hiányzik az élmény a mi életünkből. És nem az élmény kereszténység, amikor egy hurrá hangulattal el vagyunk fél óráig, hanem ez az élmény, hogy szembenézett velem a feltámadott. És aki ezt átélte, az tudja, mi a megtérés, tudja, mi a bűnbocsánat, és tudja, mi az örök élet. És kedves testvérem, hagyj kérdezzem tőled, szembenézett már veled így Jézus Krisztus? Van egy ilyen csodálatos élményed, hogy megkérdezte tőled, miért sírsz? Ha mindez még nem történt meg, akkor ezen a reggelen megtörténhet. Akár először, akár újra, szembenéz veled Jézus Krisztus, neveden szólít, és megkérdezi, mi a baj, gyermekem? Milyen szép volt a keresztelőnél a gyermekek evangéliumába, hogy Jézus magához hívta a gyermekeket, ölébe ültette őket, és megáldotta őket. Talán mi azt mondjuk, én már komoly felnőtt ember vagyok, de valahol a lelkünk mélyén erre van szükségünk, hogy Jézus odajöjjön, átöleljen minket, megszólítson minket. Kedves testvérem, a feltámadott Jézus Krisztus így szeretne találkozni veled. És feladatot, új életcélt ad, azt mondja, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá, megkeresztelve őket, tanítván őket. Mennyi feladat, mert a feltámadott Úr Jézus közelében senki sem maradhat passzív. Kedves testvérem, tiéd a feltámadás ajándéka. Neked ajándékozta az Isten. Ha igen, akkor menj el bátran, és hirdesd ezt az örömhírt. Hadd zárjam ezt az igehirdetést Pilinszky Jánosnak egy gondolatával. Valaki egyszer megkérdezte tőlem, hogy hiszek-e Jézus feltámadásában, és ha igen, miért? Mert olyan csendes volt, csúszott ki számon önkéntelenül, de valójában ma se tudnék ennél hitelesebben válaszolni. A feltámadás számomra épp csendességében, Isteni. Olyan, mint a teremtés hajnala, és azóta is a hajnalok. Kedves testvérem, adja az Úristen, hogy ez a mai istentisztelet, ez a vasárnap mindannyiunk számára ilyen új hajnal legyen, amikor csendesen és váratlanul átölel minket az Isten. Mert Jézus feltámadásának, János evangéliuma szerint egy nő, egy egykor megszállott nő volt az első szemtanúja. És húsvét ünnepén rádöbbenhetünk arra, hogy ilyen az Úristen mércéje. Nála van megbocsátás, lehet újat kezdeni, sőt lehet találkozni a feltámadottal. Találkozhatott vele Mária, János és Péter, találkozhatunk vele mi, 21. századi evangélikusok itt Orosházán is. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te nem elégszel meg azzal, hogy ezen a mai délelőttön egy picit feltöltődjünk, egy picit új erőre kapjunk, hanem Te valami egészen más szeretnél. Meg szeretnéd szorítani a kezünket, és azt szeretnéd mondani, gyere gyermekem, járjuk ezután együtt az élet útját. Járjuk együtt azt az utat, ami rád vár, ami talán nem lesz könnyű, talán sokat fogsz sírni, talán fájdalmaid lesznek, de én feltámadott úrként veled vagyok. Ezért jöttem, ezt szeretném neked adni. Urunk Istenünk, kérünk, minden egyes reggelen így szorítsd meg a kezünk, és így add, hogy mi is bizonságot tudjunk tenni Te rólad azzal, hogy hallgatjuk a Te igédet, hogy élünk az úrvacsorával, és azzal, hogy veled járjuk az élet útját. Amen.